könyv 189-es számú énekével kezdjük meg alkalmunkat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a négyes liturgiát énekeljük, az evangélikus énekeskönyv 50. oldalánál található.
Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Dicsőség a mi Atyának, s megdicsőd Szent Fiának, a Szent Lélekkel egységben, a földön és a mennyekben.
Isten fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá, megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Menj, Uramnak tisztelet, dicsőség hád az engem, mert nagy kegyelmem itt vezet, hová ellen. Ő minket irgalmába vett, elnémul harc és gyűlölet, ő át mi nékünk békét.
Hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk Istenünk, védj körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségünket. Légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a gonosz indulatoktól. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Böjt második vasárnapjára oltál előtti felolvasásról kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk Ézsaiás proféta könyvében, az 5. fejezetből az első verstől a 7. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvéből az 5. fejezet első versétől. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot emelt, sajtót is vágott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de az vad szőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és a szőlőm között. Mit kellett volna még a szőlőmmel tenni, amit meg nem tettem? Azt vártam, hogy jó szőlőt teremjen majd, mi értelmet mégis vad szőlőt? Megmondom én nektek, most mit teszek a szőlőmmel. Kerítését lerombolom, hogy lelegeljék. Kőfalát kidöntöm, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltógasság. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigez Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteletünk folytatásaként a 81-es számú éneket énekeljük el. Hogyne, gyere! Férfi nap volt tegnap Biatorbágyon, és Peti nem hagyta, hogy ne számolhasson be.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Tegnapi napon ugye Biatorbágyon voltunk egy férfi csendes napon a gyülekezet tagjaival. Kisvárdáról is érkeztek testvérek, és Görögszállásról is. És hát kicsit hosszú volt az utazás, talán majdnem hosszabb, mint az alkalom, amin részt vehettünk, de áldottnak és gazdagnak éreztem így is, mert sok olyan alapvető dologról volt szó, ami egyrészt vagy a megtéréshez kapcsolódik, vagy ahhoz, hogy hogyan tudjuk megélni az életünket normálisan, férfiként, Isten előtt és a családunk körébe, a gyülekezetünk körébe, hogy mekkora felelősség van rajtunk, és hogy mik azok az apró ugyan, de nagyon alapvető dolgok, amiket könnyű lenne megtartani, de mégsem tudjuk, mert egyszerűen nem vagyunk rá képesek. A szava hihető férfiről volt szó ezen a napon, és három férfit emelt ki az ige hirdető, és aki tartotta az alkalmat. Három férfit emelt ki a Bibliából, akik így a szava hihetőséggel kapcsolatba kerültek. Ez Mózes volt, Péter és Dávid király, és Mózesnek is három életszakaszáról volt szó. Az első 40 évéről, a második 40 évéről és a harmadik 40 évéről, hogy hogyan telt az ő élete Isten előtt, és hogy hogyan viselkedett. És hogy Mózes sem volt egy tökéletes ember, sőt, elég nehézkesen ment az ő szolgálata is. És bár az Úr csodálatos dolga volt, hogy ő megmenekült és életben maradt, de hát az Úrnak terve volt vele. És az első 40 évét azt ott tölthette Egyiptomban, a királyi palotában, és hercegként élhetett, nevelkedhetett, sok tudományhoz hozzájutott. De mégis ő tudta jól, hogy hová tartozik, tudta, hogy a zsidó néptől származik, és próbált, igyekezett úgy lenni ott közöttük, hogy segítse őket, amennyire lehet. És ugye egy alkalommal, mikor az egyik zsidó embert ütötte egy katona vagy felügyelő, akkor ő indulatosan leütötte azt az embert úgy, hogy az életét vesztette, és ezért el is kellett menekülni Egyiptomból. És itt mutatkozott meg először az, hogy bár Istennek terve van vele, és hogy mégis milyen nagy embernek kellett volna ő neki lenni, és egy apró, indulatos dologgal tönkretette tulajdonképpen azt, amit Isten épített folyamatosan, és el kellett menekülnie. Nyilván Isten nem hagyta ezt annyiban, hanem ő, amit eltervezett, azt el is végzi. De 40 évbe került ismét az, hogy Mózes eljusson odáig, hogy vissza tudjon menni erre a helyre. És hogyan viselkedett ekkor is Mózes. Tehát tulajdonképpen elhatárolódott Istentől, elbújt előle, és nem azt tette, amit egy egyenes férfinak tennie kellett volna. És amikor a harmadik 40 éve következett, Isten akkor már tudta őt használni, de itt is voltak botladozásai, hogy ő nem szeretett volna elindulni mégsem, hogy az Úr küldjön mást, mert ő erre nem alkalmas. Tehát próbált itt is nem egyenesen megállni, hogy rendben, Uram, akkor megyek, hanem próbált kikerülni ez alól a feladat alól, vagy ebből a feladatból. Tehát nála is az egyik legnagyobb férfinál a Bibliából ezek észrevehetőek. És ez ugyanúgy észrevehető nálunk is. Péter apostol, mikor még tanítvány volt, akkor ő is fogadkozott az Úrnak, hogy már pedig én, Uram, el nem hagylak, ha börtönbe visznek téged, én akkor megyek veled, ha meg kell halni, akkor én meg fogok halni veled. Ott ígérgette a többi tanítvány előtt, hogy én nem vagyok olyan, mint a többiek. Mert ha a többiek nem is, én biztos, hogy kitartok melletted. És amikor a kakas ugye megszólal, akkor szembesül vele, hogy ő letagadta. Háromszor is letagadta az Urat. És hogy a szava hihetőség itt sem állt meg. Dávid királynál hasonlóképpen volt, hogy Isten kedve szerint való férfi és király volt. Az énekben is énekeltük, hogy az ő jóslata betelt, Dávidnak a jóslata, hogy jön a megváltó, és hogy milyen nagy férfi, és tényleg mennyi csodálatos dolgot tett meg rajta keresztül az Úr, és hogy milyen problémába keveredett ő is egyetlen rossz döntéssel, ami meghatározta az ő életét is, és a nép életét is. És ugye a Besábéval történt parázna viselkedése, és az azt követő hazugságsor, és az ocsmány gondolkodás és tett, amit ő végrehajtott emiatt, az őt teljesen lenullázta. És hát ugye, mikor jön a próféta, is elmondja a báránykáról szóló történetet, hogy a gazdag ember nem adja oda az ő bárányai közül azt, amit odaadhatna, hanem a szegény ember egyetlen bárányát veszi el is, hogy Dávid ez a férfi. És Dávid hogy rávágja, hogy halált érdemel. És hát akkor döbbenti rá a próféta, hogy ez te vagy. Te vagy ez az ember. És hogy hasonlóképpen járunk mi magunk is. Volt egy bizonyságtétel is az alkalmon, ahol egy férfi bizonyságot tett, és elmesélte az életét, hogy hogyan indult, hogy vallásos családból indult, bár csonka családból, mert náluk is volt probléma. Az édesanyja elhagyta őket, az egyik gyermekkori szerelméért, és így édesapjával és testvérével együtt így fél árván maradtak tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani. És hogy vallásosan próbálták megélni az életüket, az édesapjuk is mindent megtett, hogy normális életük legyen, de az Úr Jézus váltsága sose került úgy elé, hogy ez az életét megváltoztassa, vagy a helyére rakja. És hát fiatalon indult neki az életnek, ő Kárpátalján született, azt hiszem, és úgy költözött át Magyarországra fiatalon, és albérletben lakott, és úgy kezdett el dolgozni, így kezdte el építeni úgymond az életét. Meg voltak a nagy tervei, de hát nem úgy jött össze semmi, ahogy annak össze kellett volna jönnie. És az ő élete is így telt. Tehát volt egy vallásos gondolata, de tulajdonképpen fiatal korában, amikor elindult, ezt teljes mértékben elhagyta, és a saját feje szerint hozott döntéseket. És ez óriási nyomot rakott az ő életére, és terhet, mert nem adta át az életét az Úrnak, csak jóval később, amikor már késő volt. És az élete úgymond aktív korát azt úgy élte, saját feje szerint. És most még már egyedül kell élnie, és próbál, igyekszik megmaradni. Az Urat ismeri, megtért ember, másképp gondolkodik, tartja a kapcsolatot a családjával, de voltak olyan problémák, amik miatt egyszerűen nem tudott otthon maradni, és el kellett jönnie. És hogy milyen fontos dolgok vannak, amik apróságnak tűnnek, így a hazugság és a paráznaság, hogy milyen egyszerű lenne ezt megtartani, és az ember mégsem képes rá, a férfi mégsem képes rá. És az előadás során is ez került elő. hogy a szava hihetőség és a paráznasággal szembeni ellenállás mennyire fontos, különösen a férfiak számára. És az előadó elmondta, hogy ő egy lelkész volt, és mondta, hogy amikor beszélget a házasulandó fiatalokkal, mikor a nőkkel beszélget, akkor megkérdezi tőlük, hogy mi az, amit keres igazából a férfiban, vagy a párjában, mi az, ami a legfontosabb számára. És hát sok mindent mondtak, de a legfontosabb, amit mindenki mondott, és tehát mindenkinek ez volt a leghangsúlyosabb, hogy ne hazudjon a párja, hogy szavahihető legyen, és hogy lehessen rá támaszkodni. És ezek az alapvető dolgok, amin az életünk elcsúszhat, és egyetlen rossz döntés az életünk egészére rányomja a bélyegét. Egy olyan következményt adhat, ami egész életünkön keresztül elkísér. És magam is tudom jól, hogy ebben az ember egyedül képtelen megállni. Nincsen ereje sem. Annyi minden éri a világból, hogy csak kapkodja sokszor a fejét. És az Úr segítsége, az Úr szeretete, az Isten lelke az, aki meg tud bennünket tartani, aki tud ebben segíteni. És hát szem elé került ez is, ami nekem úgy nagyon fontos volt, ami megragadt, hogy nem elég sok esetben kereszténynek lenni, hanem annak is kell látszani. Ez nagyon sokszor elhangzik a gyülekezetekben, de ez óriási felelősség, hogy az ember ügyeljen arra, hogy ne csak tartsa meg az Isten igéjét, és szorítkozzon hozzá, és az ő segítségét kérve éljen, hanem ez látszódjon is az életén, hogy ne tegyen olyat, amivel másokat megbotránkoztathat. Még ha nem is tesz rosszat, de esetleg rossznak látszik, tehát ezekre is ügyelnie kell az embernek. Tehát ez a nap, ez nagyon jó volt, különösen azoknak, akik vagy először jártak ilyen közösségben, vagy még a hitben fiatalabbak, de nekem is, aki 20 éve járok hitben, nekem is nagyon erőteljes volt ez, hogy olyan alapok kerültek elénk, amik meghatározzák az egész életünket, és nagyon fontosak. Nagyon fontosak ahhoz, hogy tiszta és normális életet tudjunk élni. És emiatt a bizonyságtétel miatt is elém került ez, hogy jó, hamar, korán odafigyelni és odaszorítkozni az Úrhoz. Ha az ember nem tért meg és nem látja még az egésznek az értelmét, akkor keresni. És az életünket erre fordítani, az energiánkat erre fordítani, hogy az Urat keressük, hogy értsük meg, hogy találjuk meg, hogy ő is megtalálhasson bennünket, hogy megtérten éljük le az élet, vagy megtérten kezdjük el fiatalon az életünket, mert az Úr megóv ebben az életben is nagyon sok mindentől, és folyamatosan tud tanítani, ő bölcsét tesz, ahogyan ígérte, és megtanít mindenre, amit tudnunk kell. És az én megtérési igém is ehhez kapcsolódott annak idején, hogy én ezt az igét kaptam megtérésemkor, hogy ezt mondja az Úr, hogy bölcsét teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. És ez az, amit én átélek napról napra, vagy évről évre, és tudom, hogy ha nem is úgy telik az életem, ahogy annak igazán kellene, mert nem tudom olyan tisztán élni, ahogyan lehetne, vagy ahogyan kellene, de tudom, hogy az Úr szeretetében járok, hogy őhozzá fordulhatok akkor is, ha elrontok valamit. És ha valamit nem értek, vagy nem tudok, akkor van kihez fordulnom. Akkor tudok tőle segítséget kérni, és segítséget is ad. És látva ezt az embert, aki bizonyságot tett, aki Isten nélkül élte az életét, a fiatalságát, tehát úgy kezdte, és folyamatosan úgy haladt, és hogy milyen rossz döntések voltak azok, amiket ő hozott, amiket ő megbánt, és nyilván tisztán indulhat tovább, hiszen megbánta az Úr elé tette ezeket, és az Úr meg is bocsát a legmélyebben lévő embereknek is, mint ahogy Péternek is megbocsátott, Mózesnek is megbocsátott, és Dávidnak is megbocsátott, és kezdheti az ember újra, nyilván a nyomok ott lesznek, és nehezen tud tovább menni, de amikor az ember úgy kezdheti az életét, hogy Istennel indulok, Istennel választok pályát, Istennel választok társat, akkor sokkal könnyebb és egyszerűbb az élet. Megvannak a nehézségei, de sokkal könnyebb, hiszen van kihez fordulni, és soha nem veszlik el az ember. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Valaki más esetleg, aki nem volt férfi napon, de valamit megtapasztalt. Ifjúsági hétvége is volt az elmúlt hétvégén. Fiatalok, hogyha valaki szeretne majd a hirdetéskor, akkor akár ott is lehet jelezni, hogy mi szeretnék a bizonyságot tenni. Jó, köszönjük szépen a szavakat, és a 81-es számú éneket énekeljük, ami talán nem annyira ismerős, de így ránézésre ki az, aki ismeri ezt az éneket? Most így a dallam nincs előttünk, na meghalljuk a dallamot. Tehát lehet, hogy majd kétszer elénekeljük inkább az első verszakot, és mivel 7 verszakos, a végére senki nem mondta, hogy nem ismeri a dallamát. Jó? Akkor kezdjük el, aztán meglátjuk, hogy mennyire tudjuk ezt együtt élni.
Thank you. neked szóljon, énekel. Csak tiéd legyen életem.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetének 21. versétől a 28. versig a következőképpen. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek! Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya, még abban az órában. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, sokszor egy-egy betegség az, ami szembesít bennünket azzal, hogy mennyire erőtlenek vagyunk, vagy mennyire tehetetlenek vagyunk. Hogyha minket ér egy betegség, sokszor azt is nehéz elhordozni, nehéz feldolgozni. És talán még nehezebb az, hogyha egy szerettünket éri. És különösen, hogyha a gyermekünkről van szó. Ott áll az ember tehetetlenségében, és persze, amit tehet, azt igyekszik megtenni, de hát hova forduljon, mit tegyen, hogy cselekedjen, nagy kérdések ezek. És sokszor ilyenkor a sátán ezt ki is használja, és olyan lehetőségeket ad elénk, olyan praktikákat tár elénk, amik a kiszolgáltatott embert megtéveszthetik. És ilyenkor jönnek olyan gyógymódok, amik nem működnek egyébként, csak placebo hatást hoznak, hogy csak úgy tűnik, mintha javulhatna, de valójában nem gyógymód az. Vagy olyan gyógymódok, amelyek sötét háttérrel rendelkeznek. És a kiszolgáltatott helyzetében az ember azt mondja, hogy jaj, hát hadd gyógyuljon meg, itt van egy lehetőség, nem néz utána, és akkor beleszalad egy ilyenbe, és utána ez megkötözi az ember életét. Sokszor jön a sátán ezekkel a dolgokkal, sok ilyen praktika van, sokszor még a patikában is lehet ezeket a homeopátiás szereket kapni, sokszor még az orvos is ajánlgatja az akupunktúrát, meg aztán ott a reiki, és lehetne sorolni ezeket a módszereket, amelyek nem tiszta háttérrel rendelkeznek. És amiért nagy árat lehet fizetni, hogyha az ember beleszalad ezekbe. És hát mit tehet az ember? Hát ugye keresi a gyógymódot, aminek nincs ilyen háttere, de hát legfőképpen keressük a mi alkotónkat. Keressük a mindenható Istent, hozzá fordulhatunk, hozzá mehetünk, és hozzá vihetjük a mi szerettünket és szeretteinket is, akik betegséggel küszködnek. Mehetünk Jézushoz. Ahogyan ebben az igében is látjuk, hogy ez az asszony megy Jézushoz. És hát az előzményekben arról olvashatunk, itt Máté evangéliumának a 15. fejezetében, hogy írástudók és farizeusok mennek oda Jézushoz, egész messziről mennek oda, hogy árulkodjanak, és elmondják neki, hogy hát a tanítványaid nem mosnak kezet. Számon kérik, hogy hát miért nem mosnak a te tanítványaid kezet? És ugye nem arról van szó, hogy na akkor most az oviban is szokott lenni, mindig nevetünk ezen, hogy a felelősök szoktak lenni a folyosón, és meg kell, hogy szagolják a többieknek a kezét, hogy na akkor most neki kezet, amelyiknek nem olyan az illata, vissza kell küldeni, és ők ezt látta, ez nagyon, nagyon aranyos, nagyon vicces volt, de hasznos dolog, hát ugye hát nem mosnak a gyerekek kezet, akkor pillanatok alatt terjednek ezek a vírusok, betegségek. Na hát itt nem ez volt, hogy na akkor megszaglázták a tanítványok kezét, hogy akkor nem mosod kezet, és akkor óvónéni küld vissza őket, hogy mossanak kezet, hanem ez egy tisztasági rend volt, ami a törvényben a papokra vonatkozott, hogy akkor meg kellett mosdaniuk a különféle szertartások előtt, de hát ezt beemelték az írástudók farizeusok, hogy hát akkor minden étkezés előtt kezet kellett mosni. Higiéniailag ez egy nagyon jó dolog volt, hogy akkor ezt bevezették, de ők ezt vallási értelemben vették komolyan, és ha valaki ezt nem tette, akkor azt mondták, hogy na hát nem tartja be a szabályokat, nem Isten akarata szerint akarja élni az életét, mert ezeket az emberek által kitalált szabályokat nem alkalmazzák az életükben. És hát Jézus elmondja nekik, hogy nem azt teszi tisztátalanná lelki értelemben az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami kijön onnan. És hát ezt nem értették, hogy se a vezetők után nem értették ott a sokaságtagjai, a tanítványok is ott külön oda mentek, hogy na, hát magyarázd már ezt el nekünk, és hát Jézus már szintén naturalisztikusan elmagyarázza nekik, hogy hát ami bemegy a szánkon, az az árnyékszékba kerül, az a WC-be kerül. De ami kijön onnan, az tesz tisztátalanná. Tehát a szívünkből, ami túl csordul, amivel tele van a szívünk, az a bűn, az a szenny, az a probléma, azzal kell foglalkozni. Az, hogy mi kívülről megtisztogatjuk magunkat, és úgy tűnik, hogy betartjuk a szabályokat, és rendben vagyunk, az kevés. Ott belül kell rendet tenni, ott belül kell megtisztítatni magunkat. És hát látjuk, hogy itt a vezetők nem ismerik fel Jézust, és Jézus visszavonul erre a pogány vidékre, Tírus és Szidon vidékére, nagy múltú, de pogány vidékre, tisztátalan vidékre, és hát jön ez az asszony. Úgy olvashatjuk róla, hogy kánaáni asszony. Ugye az Ószövetségből tudjuk, hogy erről a földről a kánaáni népet űzte ki az Úr az ő népe elől, és azt mondta a népének, hogy hát írtsátok ki őket, ami szörnyen hangzik a mai ember fülének, de hát ott ugye arról volt szó, hogy ez a nép szörnyű dolgokat művelt, képesek voltak még a saját fiukat is, saját gyermeküket is feláldozni egy-egy Isten tiszteletére, hamis bálványnak a tiszteletére. És hát itt van ez a pogány asszony, ez a kánaáni asszony, egy asszony, aki nyilvánosan megszólít egy férfit, ugye ez akkoriban nem volt szokásos, normális dolog, de nem is akárhogy szólítja meg. Mit mond neki? Azt mondja, hogy Uram, Dávid fia. Ugye tudhatjuk, hogy Jézusnak a földi nevelő apja József volt. És miért szólítja őt Dávid fiának? Hát azért, mert itt tulajdonképpen azt látja benne, hogy a zsidók számára megígért messiásról van szó. Mert a proféciákban megmondta az Úr, hogy Dávidnak a leszármazottja lesz. Dávid királynak a leszármazottja lesz a messiás. És itt tulajdonképpen ez az asszony, hogy honnan tudta ezt, egyáltalán a proféciákról honnan tudott, vagy honnan tudhatta, honnan hallhatta, hogy Jézus a messiás, nem tudjuk, de így szólította meg, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Ezzel, mint azt mondaná, tudom, hogy te vagy a messiás, tudom, hogy te vagy a Krisztus, tudom, hogy te vagy a szabadító, akinek hatalma van mindenek felett. Segíts rajtam, kérlek. Nagyon nyomorult helyzetben vagyok. És ugye milyen furcsa, hogy az írástudók nem ismerik föl, akik ismerték az írásokat, akiknek ünnepelni kellett volna, hogy eljött Jézus, ez a pogány asszony meg ott kiáltozik, ordítozik, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. És miért is? Azért, mert a lánya miatt aggódik. Mert nagy baj van a lányával. És úgy tűnik, hogy nem is csak betegségről van itt szó. Mert azt mondja, hogy gonosz lélek gyötri az ő lányát. És vannak, akik úgy mondják, hogy hát akkoriban így írták le a betegségeket, hogy gonosz lélek, meg démon. Aztán, hogy ez az asszony mit akart ezzel mondani, hogy tényleg mi volt az ő lányával, azt nem tudjuk pontosan, de azt tudjuk, hogy a Szentírás különbséget tesz betegség között és démoni hatás, démoni megszállottság között. És ez a mai napig jelen van a világban. És van, amikor az ilyen démoni behatás, ördögi behatásnak a következménye az, hogy vannak betegség tünetek is. De a gyökere az nem valamiféle testi elváltozás, hanem egy ördögi hatás. Ugye vannak emberek, akik pszichiátriára kerülnek, és ott kezelik őket gyógyszerrel, mindenféle módszerrel, és nem hat, és aztán oda kerül egy hívő ember, akivel beszélgetnek, imádkoznak, és aztán megszabadulnak abból az állapotból. Mert ott okkult háttér volt emögött, a probléma mögött. Nem minden pszichiátriai gond miatt, vagy gond mögött, vagy betegség mögött van ilyen okkult háttér. De van ilyen. És a mai napig van ilyen. Sokszor csak mosolyognak az emberek, mikor valaki erről komolyan beszél, hogy jaj, hát még ilyet, hogy valaki hisz egyáltalán a sátán létében, vagy a démonoknak a létében a 21. században. Nekem is mondta ezt az egyik volt fizikus évfolyamtársam, hogy na hát, ha hazajövök, mert messze lakik, akkor veled találkozni akarok, mert te érdekes vagy, mert te hiszel démonokban, meg ilyenek. És akkor mondtam neki, hát persze, hogy hát nem úgy hiszek démonokban, hogy a démonnal szeretnék én bármiféle kapcsolatot, sőt, de azt hiszem, hogy léteznek, mert akiben hiszek, Jézus azt mondta, beszél róla is. És sajnos láttam már az ilyen ördögi dolgoknak a következményét embereknek az életében, amikor különféle kényszerek, nagyon furcsa jelenségek mutatkoztak meg, amiatt, mert belementek jóslásba, vagy ilyen ártalmatlannak tűnő dologba, hogy na akkor az elhunyt szerettével, édesapjával akkor beszélget. És aztán olyan mély, okul dolgokba bekerült, hogy aztán döbbenetes következményei voltak. Veszedelmes dolog ez tehát, ami a mai napig létező dolog, és akik ebbe bele léptek, megtapasztalták, azok aztán tudják. És van olyan, aki azt mondja, hogy jobban hisz a sátán létében, mint az Isten létében, mert a sátán hatalmát megtapasztalta. Hát de csak azért, mert még nem fordult az Úrhoz. Mert megtapasztalhatná azt is, hogy kiszabadítja ebből az állapotból. Mert az Isten fia azért jött el, hogy az ördög munkáit lerontsa, hogy megszabadítson bennünket a haláltól, a sátántól, a bűntől. És aki ő hozzá menekül, ő hozzá fut, azt ő nem zavarja el. És nagy a baj tehát itt is az asszony életében, az asszony lányának az életében, és az asszony nagy bizalommal megy Jézus felé, és amikor kiabál hozzá, mi történik? Semmi. Jézus nem szól egy szót se. Hát el tudjuk ezt képzelni? Ott van ez az asszony ebben a nyomorúságban, és kiabál, hogy kegyetlenül gyötri a lányomat a gonosz lélek, és nem szól egy szót se. Nem, hogy örömmel fogadná, hogy na, végre valaki itt a pogányok közül is felismeri, hogy ki vagyok, és segíthetek rajta, megszabadíthatom őt. Emberileg ilyen gondolatok vannak az emberben, hogy hogy? Miért nem? Miért nem szól egy szót se? Hát képzeljük el, lehet, hogy voltunk már hasonló szituációban, hogy megy az orvos a folyosón, és akkor megyünk utána, hogy doktor úr, mert szeretnénk elcsípni, mert szeretnénk segítséget kérni, és nem szólna egy szót se, hanem csak úgy menne tovább. Milyen helyzet ez? Vagy bejönne ide valaki, hogy lelki problémával küszködik, és akkor én úgy tennék, mintha észre se venném, és akkor másokkal kezdenék el utána beszélgetni. Nagyon furcsa ez a helyzet, nem érti az ember, és lehet, hogy az Istennel is éltünk meg hasonlót, hogy fordultunk hozzá valamiben, és úgy éreztük, hogy mintha nem történne semmi, mintha nem szólna egy szót sem, mintha nem válaszolna. Karinti Frigyes panaszkodik a versében, hogy gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, sem borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, és aztán így fejezi be, hogy nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Karinti megsértődött az Istenre, hogy na hát, akkor nem méltó, hogy higgyem, hogyha nem úgy válaszol, ahogyan én vártam, ahogyan én elképzeltem. És az Isten nem szól, pedig az Isten olyan Isten, aki beszélő Isten, aki kinyilatkoztatja önmagát. De van, amikor elrejtőzködik. És van olyan helyzet, amikor nem szól. És vannak úgy emberek, hogy élik az életüken, nem szólnak az Istenhez. Meghozzák a döntéseiket, ahogyan itt Peti is elmondta, hogy ott a bizonyságtételben is elhangzott, hogy mennyire fontos ez, hogy ideje korán az ember hitre jusson. Mert hozunk döntéseket az Isten nélkül, és aztán jön egy nagy tragédia, és akkor, ja Istenem, most segíts! És hogyha nem úgy jön a segítség, nem úgy szól az Isten, ahogyan elvárnánk, akkor mit csinálunk? Akkor megsértődünk. És azt mondjuk, hogy nem méltatott rá az Isten, hogy őt higgyem. Milyen sokan eddig jutnak el. Hogy az Istenhez kiáltanak, de aztán milyen szívvel, és sokszor az ilyen csöndben derül ki, hogy az Isten még hallgat, még vár. És hogy ez az asszony milyen háttérből származott, ennyit tudunk, hogy kánaáni asszony, ami azért sok mindenre mutathat, de nem tudjuk pontosan, hogy ő milyen életet élt előtte, de megy és kiabál, és Jézus nem szól. És hát ez már a tanítványokat is zavarta, idegesítette, és mondják Jézusnak, hogy bocsásd már el, mert utánad kiáltozik. Van, aki ezt úgy értelmezi, hogy hát úgy bocsáss el, hogy na, tegye már meg, amit kér, aztán hadd menjen. De talán inkább az van ebben, hogy rövidre zárnák a tanítványok ezt a kérdést, hogy zavard már el innen. Küld már el innen ezt a pogány nőt, mit ordibál itt, ráadásul ilyen ördögi dolgokról beszél. Zárjuk le ezt a témát, mert idegesítő. És aztán Jézus végre megszólal. De hát amit mond, az is megdöbbentő, azt mondja, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Hát mi már tudjuk azt, a Szentírás többi részét is olvasva, hogy ez arról beszél, hogy elsősorban Isten az ő választott népéhez küldte a messiást is, meg aztán a tanítványokat is. Ugye Pál apostol is, amikor ment és hirdette az igét, mi volt az első hely, ahova bement egy városba? A zsinagógába. És amikor ott megverték, elutasították, akkor ment tovább. De ahogyan írja a római levélben is, hogy elsőként zsidónak, de görögnek is. És mi már tudjuk ezt, hogy de görögnek is, de itt még, amikor ezt mondta, ez azért annyira nem volt egyértelmű. Jó, a pogány századosnak a szolgáját meggyógyította, de ez azért nem volt egyértelmű ott a tanítványok számára sem. Főleg az, hogy Ábrahámnak lehetnek a gyermekei azok is, akik testileg nem tőle származnak, de hisznek. Hitáltal ők is Ábrahámnak a gyermekei lehetnek. És itt még ezt nem értik a tanítványok, aztán, hogy most ez az asszony hallotta ezt a mondatot, amit mondott Jézus a tanítványoknak, vagy sem, azt nem tudjuk, de ha hallotta, hát akkor ez végre szól, de amit mond, az szintén arról beszél, hogy minthogyha elutasítaná őt. És mégis, amikor odaérkezik, akkor mit csinál? Leborul előtte. És ez a leborulás, ez azt fejezi ki, hogy teljesen átadja magát, kiszolgáltatja magát az Úrnak. És most is azt mondja, hogy Uram, teljesen ott van előtte, és kéri az ő segítségét, segíts rajtam. És Jézus végre
beszél vele. Jézus végre megszólítja őt, és mit mond? Azt mondja, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Hát ez is döbbenetes, nem? Luther talán ezt valahogy úgy fogalmazta meg, hogy ez mintha egy harmadik ökölcsapás lenne ennek az asszonynak. Mintha ilyen kegyelemdöfés lenne. Ott leborul, kiszolgáltatja magát teljesen, és azt mondja neki, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Hogy lekutyázza ezt az asszonyt, aki ott megalázkodik előtte. Hát ugye ez a kutyázás, ez szokás volt így népeknél. Ha emlékszünk, a törökök is hogy hívtak minket, magyarokat, meg azokat, akik nem az iszlám vallást követik. Hát mi voltunk a gyaurok, ami azt jelenti, hogy kutya, kutyák. Aztán a zsidó nép is sokszor így gondolkodott a pogányokról, hogy na hát ők a kutyák. És akkor Jézus is ezt mondja. Igaz, hogy kicsinyítő képzővel mondja ezt, hogy a kutyácskáknak, kutyusoknak, nem jó odadobni a kutyusoknak, de azért el se semmi, hogyha így mondta, nem? Nagyon, nagyon furcsálhat. És ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, hát itt van az a pont talán, amikor sokan, ha egyáltalán eljutnak idáig, akkor fölállnának, és akkor azt mondanák, hogy na jó van. Nekem elegem van. Akkor keresek valami más megoldást. És Jézus pedig sokszor van így velünk is, vagy lehet így velünk is, hogy van, hogy kivár. Hogy nem szól, amikor mi úgy várnánk, de még nem szól. Vagy mond olyat, olvasunk olyat az igében, ami sértő lehet ami emberi önérzetünknek, hogy nekem nem jár valami csak úgy, meg nem az én teljesítményemért ad valamit. És ez sértő ami önérzetünknek. És hogy nem segít, amikor neki lenne hatalma. És aztán mond olyanokat, hogy egyébként mi magunktól pedig azt érdemelnénk, hogy a kárhozatra jussunk. A pokolra jussunk. És sokan, amikor ezekkel szembesülnek, bűnökkel szembesíti az ige, akkor megkeményednek, és azt mondják, hogy nem. Ez kemény beszéd, ez ki hallgathatja meg, hát ez milyen dolog ez? De nem úgy ez az asszony. Ez az asszony nem sértődősködik ott, hanem tántoríthatatlan. És mit mond Jézusnak? Azt mondja neki, hogy úgy van, Uram. Úgy van, Uram. Tehát tulajdonképpen ezzel igazat ad Jézusnak. Azt mondtad Jézus, hogy nem jó elvenni és odadobni a kutyáknak? Igaz. Ez így van. Mint ha azt mondaná, hogy igazad van, én ilyen kutyaként vagyok itt előtted. Semmi érdemem. Nincs semmi, amit fölmutathatnék, amiért én megérdemelném ezt. Elismeri azt, amit Jézus mond, hogy kutya. És ahogy szokták mondani, hogy kutyából nem lesz szalonna, de valaki egyszer azt mondta, hogy de az Isten országában minden szalonna kutyából van. Tehát, hogy nincs ilyen lehetetlenség az Isten országában. És itt pedig a kutyából kik lehetnek? Az Isten gyermekei. Hogyha elismeri az ember, hogy úgy van, Uram, igazat ad az Úrnak, hogyha bevalljuk a mi kutya dolgainkat, a mi tisztátalan dolgainkat, megvalljuk az Istennek, belátjuk azokat, és kiöntjük azokat az Isten elé. És azt mondjuk, hogy úgy van, Uram. Ha ezekre a szavakra csak vicsorgunk, meg aztán elszaladunk, meg ahogy a példabeszédekben olvashatjuk, hogy a kutya visszajár a maga okádásához, tehát visszatérünk a magunk bűneihez, akkor marad minden a régiben, sőt, még rosszabb lesz. De hogyha ott maradunk az Úrnál, és azt mondjuk, hogy úgy van, Uram, igazad van, akkor csodák történhetnek. És az asszony igazat ad az Úrnak, és utána mit tesz? Hát azt lehetne mondani, hogy a szaván fogja Jézus. Tehát amit ő mondott, abba belekapaszkodik. És azt mondja, de hát még a kutyák is esznek a lehullott morzsákból. És úgy van, ha már itt a kutyáknál járunk, ez az asszony, mint a bogáncs. A puli kutya szőrébe, vagy a hosszú szőrű kutyának a szőrébe, hogy beleakad, aztán azt onnan ki nem lehet szedni. Hát ez az asszony belekapaszkodik Jézusnak a szavába, igazad van, és akkor ebből kiindulva tárja elé újra az ő kérését, az ő ígéretére, az ő szavára hivatkozva. És tulajdonképpen ezt tehetjük mi is, hogy amit mond Jézus, amit mond Isten, azokba az ígéretekbe így belekapaszkodunk, és hát azon csüngünk, az ő szaván csüngünk. És ekkor tapasztalhatunk nagy dolgokat az Úrral. És Jézus, amikor ezt látja, akkor megdicséri ezt az asszonyt. Azt mondja, hogy hát asszony, nagy a te hited. Az övéinél nem tudott csodát tenni, mert nem hittek ő benne. És itt ez a pogány asszony, akinek ilyen nagy a hite, és még abban az órában meggyógyult a lánya. És hát ez az asszony nagy hittel rendelkezett, ez a pogány asszony, és Jézus mégis olyan, úgy tűnik, hogy nagyon keményen bánt ezzel az asszonnyal. Spurgeon azt mondta erre, hogy ez az asszony olyan volt, mint egy gyémánt, de mint egy csiszolatlan gyémánt. És ezért kellett olyan keményen bánni vele, hogy aztán a hitnek a fénye az felcsillanhasson az ő életében. És hát mi hogy vagyunk ezekkel a dolgokkal? Hogy vagyunk ezzel, hogyha betegséggel szembesülünk, vagy hogyha ilyen komolyabb lelki dolgokkal, ördögi dolgokkal szembesülünk? Hogy vagyunk ezzel, hogyha az Úrhoz fordulunk, és nem az történik, amit elsőre várnánk, hogy nem oldódik meg egy csettintésre az egész? És hogy vagyunk vele, hogyha a bizonyos helyzetekben azt mondja az Úr, hogy elég neked az én kegyelmem, ahogyan nemrég volt ez az igében? Vagy ahogyan mondták ott Dánielnek a barátai, hogy az Úrnak van hatalma, hogy megszabadítson bennünket a kemencéből, de ha nem tenné is, ott van-e bennünk ez a hit? Hogyha nem is tenni azt, amiről én azt látom, hogy ez lenne most a legfontosabb az én életemben, akkor is ő az Úr. És akkor is ő tudja, hogy mit miért enged meg az én életemben, és hogy azokon keresztül csodálatos dolgokat akar kiformálni. Ezt az asszony nagyon megpróbálta itt. És csodálatosan megnyilvánult az ő hite, és nagy csodát tapasztalhatott meg. Lehet, hogy az Úr minket is megpróbál egy-egy helyzetben. Hát mi ne sértődősködjünk ilyen helyzetekben, hanem kapaszkodjunk belé, és maradjunk ott nála. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan megdöbbentő olvasni ezt az ige szakaszt, és bár mi tudjuk a végét, és látjuk, hogy mi történik, de milyen nehéz lehetett ezt ott annak az asszonynak megélni, de te mégis ebben is nagy szeretettel fordultál felé, hiszen formáltad őt ezekkel a kemény eszközökkel. Urunk, hadd tudjunk mi is formálódni a te kezedben. Te látod, hogy mi történik velünk, mi zajlik le a mi életünkben. Hadd tudjunk hozzád kapaszkodni, beléd csimpaszkodni. És hadd bízzunk, higgyünk benned abban, hogy te szeretsz bennünket akkor is, amikor nehezekkel szembesülünk. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van mindaz, amire szükségünk van. Nálad van a bűnbocsánat, nálad van az örök élet. és hogy te tőled kaphatjuk meg a Földön is minden, mindazt a jót, amire szükségünk van. Kérünk, hogy te áld meg bennünket. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Kérdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától konfirmációi óra és ifjúsági óra. Vasárnap pedig 3-4-10-től imakör lesz, és 10 órától pedig úrvacsorás istentisztelet és születésnapos köszöntés, illetve ezzel párhuzamosan pedig gyermekbibliakör, és majd még a vasárnap kapcsán lesz még több hirdetni való. De hirdetem, hogy az Isten tiszteleteinken felvételt készítünk, illetve élőben közvetítjük a hanganyagot, meg lehet hallgatni élőben is, meg aztán a felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket most is, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége, akkor bátran jelezzék ezt. Hirdetem, hogy megjelent a gyülekezeti hírlevelünk legújabb száma, bátran vigyünk ebből másoknak is, és aki a következő számban szívesen megosztaná azt, amit az Úrral megtapasztalt, tehát a bizonyságtételét leírná, akkor kérjük, hogy március 15-ig küldjék el a hulajanikó@gmail.com e-mail címre. Gyülekezetünk éves programterve megtalálható a Fali Újságon, illetve a gyülekezetünknek a honlapján is. Kérem a testvéreket, hogy nézzük meg ezeket a programokat, és ami ránk vonatkozó, azt meg jó beírni a naptárba, mert aztán tudjuk úgy igazítani a többi alkalmat, a többi programunkat, hogy el tudjunk jutni ezekre a fontos lelki alkalmakra. A tisztújításra még a mai napon lehet leadni a jelöléseket. A jelölőbizottság tagjainál, Kovács Pali bácsinál, Bélteczki Mihályné Ilikénél, illetve Szabó Lacinál Kisvárdán. A Fali Újságra kitettük ezzel kapcsolatban a tájékoztató lapot, hogy milyen tisztségekre várjuk a jelöléseket, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor kérdezzék akár a testvéreket, vagy akár engem is. A választó közgyűlést is jövő hét vasárnap tartjuk, tehát itt említettem, hogy még lesz hirdetni való, tehát március 3-án, tehát jövő hét vasárnap lesz a választók közgyűlés Nyírteleken és Kisvárdán is egyaránt, az Isten tisztelet után. A napirendi pontok ezen a közgyűlésen az első számú az SMS módosítás, a Kisvárdán is, hogy választunk egy kántort, és hogy a presbiterek számát azt meghatározzuk, ezzel kapcsolatban az SMS-ben kell egy módosítást tenni, és aztán pedig az általános tisztújítás, tehát a választás következik majd, illetve az egyebek pontok. A megválasztott presbitereket, illetve tisztségviselőket pedig majd március 17-én iktatjuk be Isten tisztelet keretében, itt Nyírteleken. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk a választásnak, jelölésnek a menetéért. És fontos ez, hogy itt is a gyülekezetben olyan emberek kerüljenek vezetői pozícióba, akiket az Úr szeretne ott látni, de ez igaz egyházmegyei szinten, egyházkerületi szinten, országos szinten is, mert nem mindegy, hogy kik hoznak döntéseket, és ezért fontos, hogy ezt imádságban is hordozzuk meg lássuk meg, hogy kik azok, akiket lehet jelölni akár magasabb szinten is, akiket az Úr a szívünkre helyez. Tehát vigyük ezt az Úr elé. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy Kisvárdán a templom falai kívülről eléggé problémássá váltak már az utóbbi években, javítani szükséges, és erre gyűjtést hirdetünk, meg pályázati forrásokat is keresünk, és aki erre a célra szeretne adományt adni, akkor egyrészt keresheti Anettet, pénztárosunkat, másrészt, hogyha persejbe dobna ilyen adományt be, akkor kérjük, hogy jelölje meg borítékban, vagy valamilyen módon azt, hogy erre a célra szeretné szánni. Ugye nem csak a templom falát szeretnénk ott megjavítani, ez egyébként sürgős, mert ott nagyobb felület is leomolhat akár, hanem a járdát is szeretnénk elkészíteni ott a kisház és a templom között. És itt a hirdetésben most nem írtam bele külön egyrészt, mert rengeteg más hirdetni való is van, meg részleteket még nem tudtam pontosan, de van egy kislány, akinek gyűjtést szerveznek a Túróci iskolában, a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetben is, és itt is szeretném ezt hirdetni a testvéreknek, hogy van egy 10 éves kislány, nagyon illeszkedik ugye most ehhez az igéhez, neki leukémiája volt, és évekig küszködött ezzel a betegséggel, aztán most decemberben megkapta az élet karkötőjét, hogy meggyógyulhatott ebből a betegségből, és aztán pedig fájt a feje, rosszul lett, és kiderült az orvosnál, hogy agydaganata van. Tehát el tudjuk ezt képzelni, hogy micsoda nehéz helyzet ez, és ennek a kislánynak egy olyan műtétre lenne szüksége, amit az Egyesült Államokban végeznek, amilyen irdatlan magas összeg. Na hát ehhez szeretnénk hozzájárulni, ugye Nyíregyházán egy ilyen alkalmat is szerveznek, ezért a részletekkel kapcsolatban majd beírom ezt a bulletinbe, hogy hova lehet utalni, hogyha szeretnénk erre adományt adni. Leukémiás gyerekekért alapítvány az, aki ezt a gyűjtést szervezi. Gondoljunk erre a kislányra, a családjára, és imádkozzunk értük, és hogyha az Úr indít, akkor akár tudjuk így is segíteni őket anyagilag. Szeretném hirdetni még a további alkalmakat, programokat. Munkás csendes nap is lesz jövő hét szombaton, tehát március 2-án, nem úgy jövő hét szombaton, hanem már mondhatnánk, hogy ezzel a vasárnappal elkezdődik ez a hét, akkor most szombaton. Tehát március 2-án 8 órára várjuk ide szeretettel a testvéreket. Igei alkalommal szoktuk kezdeni, és aztán utána végezzük itt a templom körüli, illetve a belső munkálatokat. Mindig jó alkalom ez arra, hogy az Urat ilyen módon is tudjuk szolgálni, meg hogy aztán közben beszélgessünk is, és jobban megismerjük egymást is. Az Egyházmegyei Hittanverseny március 9-én lesz itt nálunk, Nyírteleken. Indulnak csapatok tőlünk, meg a nagycserkeszi nyírszőlősi gyülekezetből, úgyhogy hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is, hogy a gyerekek a készülés során minél jobban megismerhessék az igét és benne az Urat. És hirdetem azt is, hogy az Eke Bibliaiskolának a C-évesei látogatnak el gyülekezetünkbe március 8-ától 10-ig, tehát itt lesznek majd akkor is, amikor ez a hittanverseny alkalma lesz, és tulajdonképpen a cigány misszióba tekintenek bele, ezért lesznek itt elsősorban, de a gyülekezet életébe is részt vesznek majd, szeretnénk, hogy itt az istentiszteleten is itt lehessenek, itt legyenek majd, és egyrészt szolgálnak, másrészt pedig tanulhatnak abból, amit mi megtapasztalhattunk az Úrral. És hát nagyon mozgalmas lesz ez a hétvég a gyülekezet életében, mert Fehérgyarmatra a kisvárdaiak 10-én mennek majd, tehát ezen a vasárnapon mennek majd szolgálni az ottani misszióban, úgyhogy sok minden lesz, tehát hordozzuk ezeket az alkalmakat az Úr előtt. Ahogyan említettem, az iktatás az újonnan megválasztott tisztségviselőknek, presbitereknek március 17-én lesz majd vasárnap Isten tiszteleten. Az ekke alkalmak közül a hitmélyítő hétvégét hirdetem, amely szintén március 8-ától 10-ig lesz, tehát ekke alkalom is lesz még azon a hétvégén. És a konfirmandus hét az pedig március 22-től 27-ig lesz majd. Kérem a testvéreket, hogy ezért is imádkozzanak. Most sok gyülekezetnek nem alkalmas ez az idő, mert ott is két évente van konfirmáció, vagy valami más közbe jött. Úgyhogy így a szervezésben is, hogy kapjunk bölcsességet, hogy hogyan döntsünk ezekben a dolgokban, meg hogy akiknek ott a helyük, azok ott lehessenek majd. A Biatorbágyi alkalmak közül pedig a Biblia tanulmányozó napot hirdetem, amely március 15-én lesz majd. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe. Feliratkoztak erre valamilyen oknál fogva a testvérek. Lehet, hogy mi nem tudjuk, hogy miért, de az Úr tudja, hordozzuk őket az Úr előtt. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az imádságra készülve a 337-es számú éneknek az első verszakát énekeljük el. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy hozzád a hatalmas és szent Istenhez járulhatunk, annak ellenére, hogy mi tele vagyunk mindenféle tisztátalansággal, mindenféle bűnnel, hogy méltatlanok vagyunk erre. Köszönjük neked, hogy te mégis szeretsz bennünket, és köszönjük neked, hogy nem zavarsz el bennünket, még ha meg is próbálsz bennünket. De azt ígérted, hogy aki hozzád jön, azt te nem küldöd el. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk most is imádságban. És hálát adhatunk azért, amivel elhalmozol bennünket nap, mint nap. Bocsáss meg, hogy sokszor ezt nem vesszük észre. Bocsáss meg, hogy sokszor csak a hiányt látjuk, és panaszkodunk. Pedig te annyi mindent adsz nekünk, testileg és lelkileg egyaránt. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tartasz meg bennünket, te tartasz el bennünket. Köszönjük neked az örömteli és nehéz időszakokat, napokat is, amelyek mögöttünk vannak. És köszönjük, hogy így tekinthetünk előre, hogy tőled várhatjuk a vezetést, az útmutatást, az áldást, a védelmet. Köszönjük, hogy így bízhatjuk a te kezedbe családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, osztálytársainkat, munkatársainkat, ismerőseinket, szomszédságunkat. És kérünk azért, Urunk, hogy hadd tudjunk úgy élni, ahogy az neked tetsző, ha már befogadhattunk téged, és tied lehet a mi életünk, akkor hadd tudjunk világítani. Hadd ismerjék fel mások a mi életünkben azt, hogy te jelen vagy. Hadd lássák meg a te arcodat a mi életünkben. Így bízzuk rád, Urunk, a családi életünket, így bízzuk rád a házasságunkat, így bízzuk rád a szülői hivatásunkat, és add, Urunk, hogy nagyszülőként is, vagy gyermekként is rád figyelve tudjuk élni az életünket, és téged tudjunk dicsőíteni. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a gyermekeket, fiatalokat, könyörgünk, hogy te szólj hozzájuk itt a babamama körben is már, de a gyermekórán, az Isten tiszteleteken, a hittanórákon, a konfirmandus órákon, az ifjúsági órákon kérünk, értük, hogy te vezesd az ő életüket, és add, hogy tényleg
veled hozhassák meg nagy kérdésekben a döntéseket. És add, Urunk, hogy ne tántorodjanak el, hiszen látjuk, hogy mekkora nagy a sodrás, hogy a sátán mennyire el akarja őket távolítani. Köszönjük neked, Urunk, ezt az ifjúsági hétvégét is. Köszönjük neked, hogy szóltál hozzájuk. Kérünk, Urunk, hogy te erősítsd meg a fiataljainkat, konfirmandusainkat, hogy mindannyian a tiéd lehessenek, és neked tetsző életük lehessen. És rábízzuk, Urunk, ezt a konfirmandus hetet is. Te látod a szervezési kérdéseket, nehézségeket. Kérünk azért, hogy te mozdítsd a nyíregyházi szülőket is, konfirmandusokat is, gyermekeket, hogy induljanak ők is, hogy minél többen együtt lehessünk majd ott azon az alkalmon, és a gyermekek rádöbbenhessenek arra, hogy te ki vagy, és az életük megváltozhasson, megfordulhasson. Köszönjük, Urunk, hogy a kérdésekkel előtted lévőket is rád bízhatjuk, azokat is, akik munkát keresnek, azokat is, akik társat keresnek. Urunk, kérünk, hogy mindez benned élhessék meg, veled élhessék meg. És könyörgünk azokért is, Urunk, akik betegségekkel küszködnek. Akár otthon, akár a kórházban, vagy kezelések alatt állnak, kérünk, hogy te támogasd őket, te erősítsd őket. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy most itt lehet Pali bácsi is, Józsi bácsi is, kérünk, hogy te legyél velük, és te legyél az ő családjukkal is. De eléd hozzuk, Urunk, az imádságlistán a többieket is. Így kérünk István édesapjáért is, István bácsiért. Így kérünk a többiekért is, Misiért. Köszönjük, hogy Szabó Lacit is te gyógyítod. Így kérünk Ricsiért, hogy te gyógyítsd őt, erősítsd őt továbbra is. Rád bízzuk, Urunk, Nagy Gáborékat is, és Dankó Gáborékat is. Te vezesd őket, erősítsd őket is. És így kérünk a Bélteczki házaspárért is. És rád bízzuk a görögszállási testvéreket, Rózsa, Mocsár, az Ádám családot. Te látod, Urunk, hogy mi van az ő életükben, te tudod, hogy ki mivel küszködik, vagy milyen öröm érte őket, vagy kérdés. Add meg számukra, amire szükségük van. És könyörgünk Zsarnai Krisztiánért is, Esperesünkért is, az ő családjáért, az ő kislányukért, Johannáért. Te gyógyítsd őt is, és adj erőt Krisztiánnak és Nórinak, feleségének. És rád bízzuk, Urunk, ezt a kislányt, Sofit is, aki ezzel a szörnyű betegséggel küszködik. Urunk, te ragad meg az ő szívüket, az ő szívét is, családtagjai szívét is, és add, Urunk, hogy beléd tudjanak kapaszkodni ebben a helyzetben, és megtapasztalhassák a te jelenlétedet. Urunk, neked van hatalmad gyógyítani, csodát tenni, így hozzuk eléd a betegségekkel küszködőket, azokat is, akik most vannak a kórházban, te adj útmutatást az orvosoknak, bölcsességet, hogy meglássák a problémáknak a gyökerét. És a te jónak látod, te adj gyógyulást. És rád bízzuk, Urunk, a gyászoló testvéreket. Köszönjük, hogy benned van az igazi békesség. És könyörgünk azokért, akik lelkileg gyötrődnek. Urunk, nálad van a felüdülés, nálad van a nyugalom. Add, hogy ezt megélhessék, megtapasztalhassák. És könyörgünk azokért is, Urunk, akiket a gonosz lélek gyötör, ahogyan azt a lányt gyötörte annak idején. Te látod, hogy milyen nyomorúság ez. Könyörgünk azokért, akik ilyenben élnek, hogy megtapasztalhassák a te szabadító hatalmadat. Köszönjük, hogy te ezért jöttél, hogy véred által bűnbocsánatot szerezzél, és eltöröld a sátán hatalmát felettünk. Könyörgünk, hogy vidd végbe a te akaratodat. És kérünk azokért, Urunk, akik a gyülekezetünkben élnek, kisvárdai részen, görögszállási részen, Nyírteleken és a környéken. Urunk, add, hogy megtapasztalhassuk a te áldásodat, és add, hogy a nehéz helyzetekben, kérdésekben, döntésekben, konfliktusokban szerinted valóan tudjunk eljárni, rád figyelve tudjunk viszonyulni a másikhoz, hogy tudjuk szeretni egymást minden helyzetben. Kérünk, Urunk, hogy Te vezess minket akaratod szerint, hogy tényleg a Te népedként élhessünk az emberek között. És rád bízunk, Urunk, egész egyházunkat, az egész országban, de a kereszténységet az országunkban, szerte a világban. Könyörgünk azért, hogy legyen meg a Te akaratod a tisztújításban is, hogy olyan vezetők kerülhessenek gyülekezeteinkbe és felsőbb szintekre, akiket Te szeretnél ott látni. Te indíts embereket, és Te adj bölcsességet azoknak, akik jelölést kapnak, hogy szerinted valóan adjanak erre választ. Könyörgünk, Urunk, Borsod-Hevesi Egyházmegyéért, ahol nagy kérdések vannak. Te adj ott is útmutatást, és könyörgünk a Kölcsei gyülekezetért, a Fehérgyarmati misszióért. Kérünk, hogy hadd legyen áldásod majd 10-én, amikor mennek Enikőjéig szolgálni. És kérünk az EKE szolgálatáért, a Biatorbágyi szolgálatért. Köszönjük a férfi napot, rád bízzuk a mai női napot, rád bízzuk a Biblia tanulmányozó alkalmat, házaspáros alkalmat, és mindazt, ami előttünk van. És könyörgünk az EMO szolgálatáért, hogy tényleg eljuthasson minden otthonba az evangélium. Használd ebben, kérünk, ezeket a szórólapokat, amiket húsvétkor osztogatunk, majd viszünk majd. Kérünk, hogy azok a betűk hadd elevenedjenek meg, hogy olvassák azokat, és Te beszélhess az emberek szívével. Rád bízzuk dániai, norvégiai és amerikai testvéreinket. Vezesd őket a Te akaratod szerint. Köszönjük, Urunk, hogy most eléd borulhatunk le, és hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett 337-es éneket énekeljük tovább. testvéreknek, Erős Pál Istennek.